kedves rokonom, aki nagy barát a medvékkel, és meggyőződése, hogy a medvék nem bántanak. És hát ezt nyilván ő tapasztalja be és mutatja, mert őt a medvék nem bántják, tehát ő együtt jár a medvével gombázni, és ő valósághűen ugye bizonságot tesz arról, hogy a medvék nem bántanak. Azt kérdezem tőle, hogy és akkor mi a véleménye azokról a hírekről, amelyek arról tanúskodnak, arról számolnak be, hogy a medve megtámadt egy embert is, megrongált akár, ugye meg is ölhette az embert. És azt mondja, hogy az az ő véleménye erről, hogy általában az ilyen cikkek, az ilyen beszámolók nem tartalmazzák az első bekezdést. Tehát az ilyen hírmondókból, az ilyen hírekből, szenzációs hírekből, hogy a medve megtámadta az embert, és nem tudom, hogy megmarcangolta őt, általában hiányzik az első bekezdés, és úgy szépen úgy elmondta, hogy hiányzik az, hogy mit tett az ember annak érdekében, hogy ezt kapja a medvétől. És ugye ez tényleg így van, hogy legtöbbször el van hallgatva az, hogy az ember, mit tudom én, ittas állapotban provokálta a medvét, vagy zaklatta őt, vagy na hát ugye voltak ilyen különböző ugye, összetűzések már korábban is a medve is közötte. És meggyőződésem, hogy nem minden sztori erről szól, de azt is tudom, hogy ez így van, hogy általában a legtöbb ilyen beszámoló, hogy milyen veszélyesek a medvék, nem tartalmazza az első bekezdést. Miért beszélek erről? Azért, mert tudom, hogy nagyon sok embert zavar az, hogy bolondnak nézik azért, mert Istenről beszél. Tudom, mert én is tapasztaltam, én is tudom, hogy mit jelent az, hogy bolondnak vagy nézve azért, mert Istenről beszélsz. És a kérdés az, hogy nyilván az emberben felmerül a kérdés, hogy miért olyan nagy bűn Istenről beszélni? Tehát miért kell valakit bolondnak nézni azért, mert Istenről beszél? És nyilván itt a legelső válasz alternatíva az, hogy hát, hogy igazából nem is mi vagyunk a bolondok, hanem ők a bolondok, mert ők nem ismerik Istent, és hát hogy igazából nem velünk van a baj, hanem velük van a baj. Nyilván ez a legkézenfekvőbb válasz és magyarázat arra, hogy miért néznek bolondnak, hogyha Istenről beszélsz. De én ebben a felvételben egy másik variációt mutatnék be, ami nem annyira népszerű. És pedig azt, hogy hát nyilván én aláírom azt, hogy egyrészt azért néznek bolondnak, mert valakit abszolút nem érdekel Isten, és nem értik, hogy minek kell te ilyen dolgokról beszél, meg hát igen, ők ugye ragaszkodnak a világhoz, és ezért bolondnak néznek téged, hogy Istenről beszélsz. Viszont van egy olyan lehetőség is, drága emberek, hogy azért néznek bolondnak, amikor Istenről beszélünk, mert bolondot csinálunk Istenből. Tudom, hogy erre nem mindenki számított, vagy sokan nem számítottak erre a variációra, erre a lehetőségre. Hogy azért néznek bolondnak, amikor Istenről beszélsz, vagy inkább ezt egyes szám első szemével fogalmaznám, hogy nehogy valaki megsértődjön. Tehát azért néznek engemet bolondnak, amikor Istenről beszélek, mert bolondot csinálok Istenből. Na de hogy csinálok én bolondot Istenből, drága emberek? Hogy tudok én bolondot csinálni az ég és a föld teremtőjéből? Úgy, mint ahogy az előző sztoriban hallottuk, hogy elkezdek én beszélni Istenről, de úgy, hogy hiányzik az első bekezdés. Hiányzik az első bekezdés. Tehát elkezdem, hogy Isten milyen jó, és milyen nagyszerűs, dicsőséges, és így tovább, és így tovább, és ez mind igaz. Ez, hogyha ezt elmondom, ez igaz, drága emberek. Én semmi hazugságot nem mondtam ezzel, sőt, a legtöbb ember meg van győződve arról, hogy Isten valóban jó és dicsőséges. De mégis az én beszámolomból, amikor én Istenről beszélek, hiányzik az első bekezdés. Az a bekezdés, ami elmondaná azt, hogy én mit tettem. Mit tettem, úgymond mivel érdemeltem ki azt, hogy az élő Isten engemet meglátogatott. Na, és amikor hiányzik az első bekezdés a teljes történetből, drága emberek, akkor bolondot csinálunk Istenből, és még magunkból is ráadásul. Mert hogyha beszélünk valamiről, akkor érdemes úgy fogalmazni, mint ahogy a regények is vannak fogalmazva, hogy van egy, mit tudom, egy ilyen bevezető, akkor van egy ilyen, van a téma, ugye, témának a kibontása, és van egy csúcspont, és van egy záró gondolat, ugye. Tehát, hogyha beszélünk Istenről, akkor mennyivel jobb volna, hogyha mi is úgy beszélnénk róla, hogy lenne egy ilyen bevezető gondolat, ugye, és egy kifejtés, meg egy csúcspont, és így tovább, és így tovább. De mi az első bekezdés? Hogyha Istenről akarunk beszélni, és kívánunk megnyilatkozni arról, hogy mi az, hogy Isten számunkra? Mi az első bekezdés? Hát az, hogy mit tettünk mi? Mit tettél te, hogy ki érdemelted azt, hogy találkoztál Istennel? Vagy hogy ő hozzád szólt? És nyilván, hogyha valaki őszinte, akkor és valóban találkozott Istennel, akkor nem azt fogja mondani, hogy hát ő mindig igazságkereső volt, ő is mindig jó tanuló volt, és mindig szerette a spiritualitást, ugye, a természet feletti dolgokat, és aztán végül Isten meglátogatta őt. Nem, emberek, nem ez az első bekezdés. Nálam legalábbis nem ez az első bekezdés, emberek. Nálam az első bekezdés az, hogy éltem az életemet a saját fejem szerint, és kerestem az örömöt a saját fejem szerint, és úgy, ahogy mindenki más kereste. És úgy igazából nem örömöt találtam, hanem bánatot és keserűséget. És akkor itt szépen felsorolom azt, hogy úgy igazából mit tettem, és hogy mivel érdemeltem ki azt, hogy Isten meglátogatott. És akkor aki hallja azt, rájön arra, hogy nem az én érdemem volt, hogy ő meglátogatott engemet, hanem ellenkezőleg az én nyomorúságom. Nem azért jött be Isten az én szobámba, hogy beszéljen hozzám, hogy megmutasson nekem valamit, mert én annyira intelligens voltam, és olyan elbűvölő volt az én intelligenciám és az én jóságom, hogy őt is teljesen megbabonáztam, hanem azért jött be az én szobámba, drága emberek, mert a hazugságaim miatt, ahogy éltem ezt az életet, ahogy eltanultam én is a televízióból, a társadalomtól, és a bűneim miatt, amit elkövettem, egyszerűen összeomlott a kártyavált, drága emberek. Én ezzel érdemeltem ki azt, hogy az Úristen engemet meglátogatott. Ahogy Krisztus mondja, nem az egészséges embernek van szüksége gyógyítóra, hanem a beteg embernek. Tehát igen, én tudom, hogy gáz és csúnya, de igen, én a betegségemmel, a lelkem betegségével érdemeltem ki azt, hogy engemet a doktor, az ő gyógyító kegyelme meglátogatott. És persze ilyenkor ugye lehet ezt a dolgot konkretizálni is, hogy mi az, amire rájöttem, hogy mit csináltam rosszul az életemben, mert Isten azt is megmutatta nekem, hogy mi az, amit azt hittem, hogy jól csinálom, de közben nagyon rosszul csináltam, és ártottam magamnak, és ártottam az embertársamnak. És hogyha ezt én mind elmondom, akkor aki hallgatja azt, amit mondok, ő azt mondja, hogy te, ez logikus, ennek van értelme, igen, nyomorult voltál, ahogy te mondod, bűnös is voltál, ezt tetted, és azt cselekedted, és akkor igen, Isten bejött, hogy meggyógyítsa az eltorzult gondolkodásodat, a lelkedet, az értelmedet. És akkor így megérti, hogy sőt, ugye, ahogy az előbb is mondtam, megtörténhet az, hogy még ő is magára ismer. Mert amikor én megvallom neki az én bűneimet, az első bekezdést, amikor én beszélek az első bekezdésről, hogy éltem az életemet, mennyire voltam önszerető, önmagamat imádó, önző, mennyire voltam könyörtelen, akár a testvéreimmel, a szüleimmel, a barátnőimmel, ugye, akiket kényem, kedvem szerint mindegy, mit tudom, egy ilyen kaszanóval használtam őket, és aztán kidobtam őket az utcára. Hát én megtehettem, még fiatal vagyok, erős, tehát nem tehetem meg azt, hogy odaadom az életemet egy lánynak csak úgy, mert ő azt szeretné, ugye. És volt olyan, hogy sírt utánam az illető személy, de teljesen vagány voltam én, tehát olyan úgy éreztem, hogy ez teljesen rendben van, el kell menni, tovább kell menni, hadd sírjon, aztán majd megvigasztalódik. És az igazság az, hogy meg is vigasztalódott egy másik férfival, aztán majd megint egy másik férfival, utána majd megint egy másik férfival. És lehet, hogy összeomlott az élete, és Isten ments, hogy mit tudom, hogy végképp összeomlott az ő élete, és az ő lelke is. És ugye azt gondolnánk, hogy ó, ez semmiség, hát mindenki ezt csinálja, emberek, amit mindenki ezt csinálja, nem azt jelenti, hogy az jó is. A többségnek sosem volt igaza, drága emberek. Amikor Jézus legyőzte a halált, akkor ő kisebbségben volt olyannyira, hogy még az apostolok sem hittek neki. Péter sem hitt neki, el kellett küldje Pétert magát, azt mondták, hogy távozz tőlem, sátán, emberek. Tehát amit mindenki ezt csinálja, amit a filmekben ez van, az a kedvenc színészet ezt csinálja, az nem azt jelenti, hogy az nem bűn. És hogyha bűn, akkor azt jelenti, hogy élet ellenes cselekedet. És az rombolja a saját életedet, a saját lelkedet, és az ő életét, és az ő lelkét, emberek. Ez az első bekezdés, ami tartalmazza az okot, hogy miért találkoztam én Istennel. Mert másképp az úgy jön ki, hogy ez a csávó annyira frankó, hogy ő eddig is intelligens volt, okos volt és megmondó ember volt, de most már Istent is kioktatja. Érthető, emberek, hogyha hiányzik az első bekezdés, a bizonságtétel úgy jön ki, hogy te annyira intelligens és értelmes ember voltál mostanig, hogy elbűvölted az embertársadat, a csajokat is elbűvölted, anyádat, apádat, és végül még Istent is elbűvölted. És akkor Isten azt mondta, hogy te, Attila, egy autogramot, hogyha nem beszed rossz néven, akkor megkérlek szépen. Érthető, emberek, miről van szó? Amikor beszélünk Istenről, az a probléma, hogy hiányzik az első bekezdés, és bolondot csinálunk Istenből, magunkból, és az illető személy sem ért, hogy most ennek akkor milyen baja van. De hogyha azzal kezdeném, hogy emberek, az igazság az, hogy én megmondom őszintén, hogy öngyilkossági szándékkal küzdködtem, és nem tudtam, hogy akkor most hogyan tovább. Nem tudtam, hogy kipróbáltam nagyon sok örömöt, és azt ugye valójában azt bűnnek nevezi a Biblia. És éreztem, hogy rajtam ember már nem segít. Nincsen örömöm, és nincsen vigasztalásom. És végső elkeseredettségemben tényleg Istenhez fordultam, és fohászkodtam, és akkor megtudtam, hogy van egy evangélium, és nagyon fontos tanítások vannak benne Jézustól, és azt érdemes megismerni, és van új eszvel, és így tovább. De hogyha nem mondom meg őszintén az embertársamnak, hogy te figyelj, ez történt, túlságosan vagány voltam, túlságosan hiperaktív voltam, túlságosan intelligens voltam, és összeomlott az életem. És szükségem volt egy kapaszkodóra, és már jól voltam lakva az emberek tanácsával. És kerestem, hogy hát ha volna egy olyan tanács, ami nem emberi okosságból való, nem a megmondó emberektől való, hanem hogyha van olyan, hogy Isten vagy Teremtő, akkor tőle való. Tehát emberek, nem biztos, hogy azzal van a baj, aki hallja, amikor te Istenről beszélsz. Nem biztos, hogy ő olyan túlságosan hülye. Lehet, hogy te vagy még mindig képmutató. Lehet, hogy te vagy az, aki nem tud őszintén felvállalni, hogy mi az, mi volt a te okod, hogy egyáltalán szóba jött az a fogalom, hogy Isten. Ehhez az első bekezdés, drága emberek, pontosan, mint a medvésztoriban. A medvésztori az első bekezdés nélkül hazugság, emberek. És hogyha én Istenről beszélek, az első bekezdés nélkül, hogy én milyen nyomorult voltam, és mivel szembesülhettem, az első bekezdés, mik voltak az én bűneim? Hogyha én annélkül beszélek Istenről, akkor még fennáll a veszélye, hogy hát Istenről akarok beszélni kézzel, lábbal, de mégis hazugság lesz belőle, és a nevetség tárgyává teszem azt a fogalmat, azt a nevet, ami által még ő is megmenekülhetne. Mert ő is épp olyan nyomorult, mint te. Csak ő még nem tudja, ő még nem látta be, ő még nem vállalja fel, ő is vívódik, ő is leplezi, ő is sminkeli, ő is kozmetikázza a valóságot. Pontosan, hogy mint te is minden más. De hogyha nincs egy ilyen őszinte bizonság, emberek, első bekezdéssel, ami feltárja az okot, hogy miért volt szükséged Istenre. És utána aztán ugye történettel, történetekkel, tetőpont, ugye, amikor találkoztál vele, és amikor tényleg érezted azt, hogy megkönnyebbültél, megbocsátotta a bűneidet, és hogy fellélegeztél, és újjászülettél, ugye. Tehát az első bekezdés nélkül az Istenről szóló beszédek általában üres beszédek, aminek hát nem sok értelme, lehet, hogy van egy kicsi értelme, de nem van túl sok emberek. Tehát jó felvállalni az első bekezdést is, amikor Istenről beszélünk, mert akkor az illető személy megérti, hogy te, hát amit ez a srác mond, ez úgy igazából rám is érvényes. Tehát én is csináltam olyasmit, amit ő csinált, amit ő most bűnnek nevez hirtelen, ugye, és magára ismerés rájön arra, hogy te, lehet, hogy neki is ez a problémája, ami ennek a srácnak. És elmondok egy történetet, hogy volt egy olyan alkalom, amikor egy személynek már többször beszéltem Istenről, de úgy, hogy első bekezdés nélkül. Tehát úgy beszéltem Istenről, hogy ez a srác azt láthatta, hogy fú, ez a csávó annyira intelligens ember, eddig is intelligens volt, de most már a Bibliát is vágja, beszél az evangéliumról, beszél az Ószövetségről, meg mindenről. Hát ez tiszta intelligencia. És ugye az ő egója provokálva volt, hogy hát várj, azért ő sem semmi, tehát ő is tud valamit, ugye? És akkor egy ilyen versengés alakult ki a két ego között, hogy de várjál, mert én is tudok valamit, és akkor ő is elmondta, hogy a tudományok, a tudósok, az elektronok, a DNS, meg a kromoszómák, meg minden, és akkor kialakult egy ilyen meddő időpocsékolás, meddő vita, meddő időpocsékolás, drága emberek. Nos, akkor ezt egy néhány alkalommal még lezongoráztuk, utána meg hát éreztem, hogy nincs értelme beszélni. Persze az első gondolatom az volt, hogy hát vele van a baj. Hát ő az ő lelke az nem jó, nem Istennek való az ő lelke, ugye. Ez az első gondolat, ugye az a pökhendi, még az a leplezett kevésség, hogy magamat föléje helyezem, hogy jaj, én jobb vagyok, mint te. Te azért téged ez a téma, azért nem érdekel, mert te túlságosan istentelen vagy. Nem, barátaim, nem ez volt a probléma. Én voltam még mindig túlságosan istentelen, mert nem az első bekezdéssel kezdtem a bizonságot. Egy másik alkalommal azt adta nekem a mindenható Isten, hogy egyszerűen meg sem szólaltam. Azt mondtam, hogy én nem akarok már többet vitázni, nem megy bele semmilyen provokációba. Nem akartam szólni, lebeszéltem magamat arról, vagy talán a mindenható Isten lebeszélt arról, hogy szóljak bármit is. És az történt, hogy hát ment a provokáció, és tehát tudtam, hogy nem fog szólni semmit sem. És egyszer szó szerint Istennek a jelenléte elöntött engemet, és elkezdtem beszélni. Nem a Bibliáról beszéltem, nem is Mózesről, nem is Jézusról, senkiről nem beszéltem a Bibliából, hanem elkezdtem beszélni az első bekezdésről emberek. És elmondtam neki, hogy ide figyelj, drága barátom, én úgy gondolom, hogy te talán azért is nem találkoztál még Istennel, mert te nem rontottad úgy el az életedet, mint én. De én elrontottam, tényleg. És így szépen felsoroltam így néhány dolgot úgy, de úgy nem toltam túl, egyszerűen csak úgy elmondtam azt, amit Isten a szívemre helyezett, és elmondtam, hogy milyen problémáim voltak, milyen bűneim, vagy függőségeim, meg. És úgy elmondtam őszintén, és mondom, hogy te, én megértem, ha neked nincsen szükséged Istenre, mert neked ezek nem jelentenek problémát, amiket én neked most itt felsoroltam, de nekem tényleg szükségem voltál, mert én másképp nem tudtam volna megszabadulni. Sem az önimádattól, sem a büszkeségemtől, sem a, ugye, ami a férfiaknál nagyon jellemző, ugye, amikor a fiúcska már nincsen örömes, akkor elkezdi az örömöt a szexualitásban keresni, és akkor ugye ott bejön a pornóipar, meg minden. Attól sem tudtam, akár az alkohol, akár a cigaretta, attól sem tudtam volna megszabadulni. Egyszerűen benne voltam, nem tudtam megszabadulni, és éreztem, hogy rab vagyok. És te, ne haragudjál, nekem tényleg szükségem volt, nem akarlak megsérteni. De engemet a mindenható Istenektől megszabadított, adott nekem békességet, és van örömöm. És én teljesen megértem, ha neked nincsen szükséged, ha te nem küzdködsz ilyen problémákkal, amiket én felsoroltam az előbb, akkor teljesen rendben van. A srác meg sem szólalt, síri csend, síri csend és örömmel hallgatta azt, amit mondtam. Tehát elmondtam az első bekezdést. Megvallottam neki a nyomorúságomat, és végighallgatta. És utána aztán folytattam Jézus válaszával, és azt is végighallgatta síri csendben, drága emberek. És megtörtént a bizonságtevés, bizonságtétel úgymond, és úgy éreztem, hogy volt is értelme. Az biztos, hogy azt a napot az a srác nem tudja nem megtörténté tenni. Sőt, utána is még keresett, és még akart beszélni, és mondta, hogy neki is vannak már különböző tapasztalatai, meg minden, és kíváncsi volt, hogy még halljon Istenről. Tehát ez történt. Ennyit tesz az első bekezdés, drága emberek. És még egy dolgot elmondanék nektek egyúttal. Azt hiszem, hogy az Anna Mária, vagy az édesanyja bizonsága inspirálta, aminek valami olyasmi a címe, hogy burok, tehát hogy Isten beburkol, egy ilyen élő burok, tehát hogy Isten egy ilyen burkot tesz az Úr a váram, menedékem, szabadítom. Ez a csatorna is, azon a csatornán találtak meg ezt a bizonságot. Valamilyen burokról szól a bizonság is. Nagyon szép bizonság. Isten megmutatta nekik így vizuálisan, hogy mi az, mit jelent az ő védelme. Hogyan burkolja be az ő gyermekeit, hogyan védi meg az ő gyermekeit. Hogy egy ilyen láthatatlan burkot helyez köréjük, ami a test számára láthatatlan és felfoghatatlan, de létezik, emberek. Létezik. Többen beszámoltak erről már, és én nem láttam így vizuálisan, de tudom, hogy miről beszélnek. Én is éreztem, és kaptam értést erről, hogy igen, valóban van egy ilyen láthatatlan burok, amivel Isten beburkolja az ő gyermekeit, megvédi őket a külső sötétségtől, a világ zajától, a világ hazugságaitól, a világ világi bizonyos problémáktól, ugye? Tehát védelmezi őket, oltalmazza őket, mint ahogy a csatorna neve is mutatja, hogy az Úr a váram, menedékem, szabadítom. Tehát ezt teszi a mindenható Isten. Van egy ilyen burok, és egy ilyen burkot helyez körénk. Drága emberek, ez a buroknak a vastagsága egyénenként változik. Tényleg ez is teljesen eltérő. Van, akinél ez vastagabb ez a burok, noha itt centisen nem lehet megmérni, viszont mégis érzékelhető. Van, akinél vastagabb ez a burok, van, akinél pedig vékonyabb ez a burok. Mit szóltok, mitől függ ennek a buroknak a vastagsága? Mitől függ? Mitől függ az, hogy ez a burok, amely megvédelmezi a gyermeket, mennyire vastag? És igen, szerintem itt már volt, aki eltalálta a választ, a helyes választ, a bizonság gyakoriságától, drága emberek. A kétélű éles kard, ami védelmünk, a burok annál vastagabb, minél odaadóbb módon teszünk bizonságot arról, amit kaptunk Istentől. Ő nem azt várja, hogy most akkor többet mondjak, én most rátegyek mindig két lapáttal az enyémből arra, amit ő nekem mondott, hanem ő csak azt kéri tőlem, és ezt is értem kéri, ez az én javamat szolgálja, hogy azt, amit nekem odaadott, na csak azt mutassam meg, se többet, se kevesebbet. És ha megmutattam, akkor minden nap mutogat nekem valamit, minden nap újat és még újabbat. És minden nap van nekem új bizonságom, van nekem mindennapi kenyerem. Drága emberek, a mindennapi kenyér az a mindennapi bizonság. A megszerzett, amit kaptunk ajándékba Istentől, és amit megosztottunk, az a mindennapi bizonság, a mindennapi kenyér. És minél több bizonsága van egy gyermeknek, annál több bizonyossága van, bizonyítéka van élő Istenről. Ez az igazság, emberek. Tehát a bizonság egyenlő bizonyosság, az meg egyenlő bizonyíték, az meg egyenlő azzal, hogy meggyőződése. Annyi meggyőződése van az embernek az élő Istenről, ahányszor az ember hallja az ő szavát, kapja a mindennapi kenyeret és továbbadja azt embertársainak. annál vastagabb a burok, annál jobb az ő védelme, annál jobban megvan védve ő a külső támadásoktól, az olyan kísértésektől, amelyek visszavihetnék őt a világba, drága emberek. Úgyhogy titkot árultam el ezáltal, hogy ez a burok, ez tud vastagodni. Isten megad mindent annak érdekében, ez a burok vastagabb legyen és vastagabb, és annak a belseje egyre ragyogóbb legyen. Tehát ez nem Istenen múlik, hanem rajtunk múlik, hogy milyen gyakorisággal engedjük, hogy Isten kijelentse magát nekünk, adja a mindennapi kenyeret, a mindennapi elhívást, és a mindennapi cselekedetet, drága emberek, tehát a mindennapi bizonságot. Minél több a bizonság, annál vastagabb a burok. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!